Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 61. zsoltárunkat keressük meg, és a zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. Foglaljuk el helyünket, és a 465. dicséretünket keressük meg, 465. énekünket énekeljük végig. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét olvasom János Evangélium a 9. fejezetéből, az első 7, a 13-tól a 18. és a 24-től a 34. versekig terjedő szakaszból. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz róla, hogy megnyitott a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt: Hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni. Megszitták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való. Mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Foglaljuk most el a helyünket, és imádságban adjunk választ Isten beszédére. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy még mindig hallgathatjuk szavadat, hogy Isten tiszteletet tarthatunk, hogy van hol összegyűlni. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megtartottál bennünket a mögöttünk lévő héten is. Köszönjük neked szeretetedet, köszönjük neked azt, hogy oda vihetjük hozzád terheinket, oda vihetjük a mulasztásaink, az elrontott dolgaink terheit is, hogy megvallhatjuk neked mindazt, ami ott belül nyomaszt bennünket, és köszönjük, hogy nálad készen van a bocsánat. Arra kérünk téged, bocsáss meg most is nekünk, azért, hogy mégis sokszor cipeljük magunkkal vétkeinket, mulasztásainkat, hogy nem élünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, és nem élünk azzal sem, amit jelent az, hogy te szabadító Úr is vagy. Hogy lehet másképpen élni, hogy lehet újat kezdeni, hogy lehet újra kezdeni. Urunk, kérünk téged, terjeszt ránk irgalmasságodat most is. És köszönjük neked, hogy mindezt azért kérhetjük, mert meglátogattál bennünket, meglátogatott bennünket a felkelő nap a magasból. Eljött Jézus Krisztus ide a földre, a világ világossága. Beleragyogott a mi sötétségünkbe, s kész beleragyogni életünkbe, életünk sötétségeibe is. Imádkozunk most azért, hogy segíts abban is nekünk, hogy készek lehessünk erre, hogy vágyakozzunk erre, hogy engedjük, hogy te megszólíthass bennünket most ezen az Isten tiszteleten, hogy szent lelked által munkába vehesd az életünket. Könyörülj meg rajtunk, így kérünk. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért. Ámen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 460. dicséretünknek a 4. verszakát énekeljük. 460. dicséretünk 4. verszakát énekeljük tehát. Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom! Isten beszéde az előbb olvasott szakasz folytatásából hangzik hozzánk, János evangéliuma 9. részéből, a 35. verstől a 41. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap, akik itt lehettünk, megérthettük, hogy Isten beszéde mit mond a házasságtörésről, hogy mit tart egyáltalán házasságtörésnek, paráznoságnak. Nem csupán azt, amikor a házastársak egyike megcsalja a másikat. A hegyi beszédet olvasva rádöbbenhetünk arra, hogy Jézus már az ilyen jellegű kívánságot, vágyat és gondolatot is paráznoságnak nevezi. Azt is hallottuk múlt vasárnapi istentiszteletünkön, hogy a házasság kötése előtt is megtörheti valaki a maga jövendő házasságát, vagy partnerének a jövendő házasságát. Isten ugyanis a szexualitást a házasságba helyezte bele. És minden olyan alkalom, amikor ezen kívül gyakorolja valaki, az paráznosság, házasságtörés, Isten beszédének világos tanítása szerint. Azt is láthattuk múlt alkalommal, hogy úgy is lehet ám hűtlen valaki, hogy a házastársán kívül nem létesít ugyan testi kapcsolatot mással, csak éppen szellemileg, intellektuálisan más valakinél keresi a kielégülést. Meg lehet csalni a házastársat bármilyen hobbival is. Amikor az előnyt élvez a társunkkal szemben, sőt meg lehet csalni a hivatással, a munkával is, sőt, mitött, még a szolgálattal is. Azt is megérthettük, hogy Isten beszéde azt mondja nekünk, a házasságtörés közös bűn. Viszont akkor annak elkerülése is közös feladat. Ez utóbbiban akar nekünk most a mi Úrunk segíteni a felolvasott ige szakaszok által. Vakságról van szó ebben a történetben, amely hangzott hozzánk János evangéliumából, illetve a vakságból való gyógyulásról. Látszólag semmi köze nincs ennek a történetnek, ennek az ige szakasznak a házassághoz, házasságtöréshez, illetve annak megelőzéséhez. Látszólag. Remélem azonban, hogy igehirdetés közben kiderül az, hogy valójában milyen sok köze van hozzá. A farizeusok hallottuk, hogy azt gondolták magukról, ők látnak, és nem értik Jézust, vagy nem akarják érteni. Jézus szerint ugyanis ők vakok. No nem fizikai értelemben. De miben is állt a vakságuk? Egyrészt abban állt, hogy nem látják az isteni törvény lényegét. Nem érzékelik annak szellemiségét. Jézus Krisztus éppen meggyógyít egy vakon született embert. Fantasztikus dolog történt, hiszen egy fogyatékos ember kiszolgáltatottsága megszűnt. Egy koldus nyomorúsága már a múlté. Lehetne örülni. És ebben a helyzetben a farizeusok legnagyobb problémája az, hogy a gyógyítás szombaton történt. Miért? Tudjuk mi azt, akik itt vagyunk most Isten házában nyilván mindnyájan, hogy a 10 parancsolatban valóban vonatkozik egy parancsolat a 7. nap megszentelésére. Sőt, pontosan erre a parancsolatra gondolnak. Csak hogy amikor azt mondják, hogy szombaton nem szabad gyógyítani sem, akkor ott már arról van szó, arról a bizonyos szabályrendszerről, amelyet már emberek hoztak létre, emberek alakítottak ki, minden egyes helyzetbe megpróbálták érvényesíteni a 10 parancsolat egyes parancsolatait. És ők már erre gondolnak. E szerint, tehát az szerint a szabályrendszer szerint, melyet emberek hoztak létre, még gyógyítani sem szabad szombaton, még jót tenni sem szabad, még a szeretet cselekedeteit sem szabad végrehajtani. Nem ismerték fel azt ezek a farizeusok, hogy a törvényben, a 10 parancsolatban Isten szempontokat ad, irányelveket ad nekünk. És aztán ő vezet majd bennünket abban, hogy a konkrét élethelyzetekre hogyan is alkalmazzuk az ő parancsolatait. De azt sem értették meg, és fedezték fel ezek a farizeusok, hogy Isten a törvényt a javunkra adta, a hasznunkra. Nem korlátozni akar ezek által bennünket, hanem éppen védeni. Védeni, segíteni bennünket. Valahogy úgy, mint ahogy a közlekedésben is tudjuk, hogy szükség van bizonyos szabályokra. Mert hogyha nem lennének szabályok, ha mindenki menne a maga feje után, akkor mennyi baleset történne, és milyen zűrzavar támadna? Akkor hányan ütköznének össze? Ugyanez történne akkor is, hogyha Isten nem adott volna törvényt, illetve ugyanez történik. Sajnos manapság egyre inkább látjuk magunk körül akkor, amikor nem veszünk tudomást Isten védő törvényéről. De ezzel a kísértéssel, amelyet itt a farizeusoknál látunk, ezzel találkozunk a ne paráznák, hogy parancsolattal kapcsolatban is. Egy héttel ezelőtt szintén olvastuk a házasságtörő nő történetét. Amikor a farizeusok oda cipelnek egy asszonyt Jézus Krisztus elé azzal, hogy éppen tetten értük őt, s a törvény azt mondja, hogy az ilyet meg kell kövezni. Nos, te mit mondasz, Jézus? És akkor Jézus csendben megszólal, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Jézus ott is megmutatta azt, amire újra meg újra tanított, hogy a büntetésen, illetve a bűn elnézésén, szőnyeg alá söprésén túl van harmadik út, és ez pedig a bűn elhagyásának a segítése, hogy ebben legyünk egymás támaszai. Emlékezzünk csak azokra a szavakra, amelyekkel Jézus Krisztus elbocsátotta azt a házasságtörőnőt. Eredj el! Előtte még mondja azt, hogy én sem ítéllek el. Eredj el! Te hozzáteszi, és többé ne vétkezzél. És mivel Jézus mondta, és mivel ez az asszony találkozott Jézus Krisztussal, megismerhette őt, biztos, hogy erőt is kapott, és kaphatott ahhoz, hogy ez így legyen, hogy ne vétkezzen. többi. Ez a fajta vakság, amelyet itt a farizeusoknál is látunk, ez a veszély, ez bennünket, keresztjéneket fenyegethet, és fenyeget is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy körülöttünk pedig egyre többen nem is ismerik már Isten törvényét, nem ismerik a 10 parancsolatot sem. Vagy ha még van némi sejtésük róla, akkor semmit sem jelent már számukra. Olyan korban élünk, amikor nagyon sokan könnyedén túlteszik magukat Isten parancsain. Azt is mondhatnám, hogy kacagva ugranak át azokon a védő korlátokon, amelyeket Isten azért helyezett el, hogy ne történjenek bajok, balesetek. Olyan korban élünk, amelyik azt gondolja, hogy a szabadság azt jelenti, mindenki nyugodtan tegye azt, ami neki pillanatnyilag a legnagyobb élvezetet jelenti. Ha ez éppen a házastárs megcsalása, hát mit számít az? Döbbenetes az, amikor még olyan fajta megjegyzést is hallunk attól, aki megcsalta így a házastársát, hogy de hát én ettől függetlenül szeretem őt. Kérdem én azt, hogy milyen szeretet ez? Mások pedig megerőszakolják a nevelt leányukat, mert éppen ehhez támad kedvük. Vagy megrontják az ismerős kamaszfiút, vagy felkínálják magukat a főnöküknek, kikezdenek a férj legjobb barátjával, vagy a feleség legjobb barátnője körül legyeskednek. Mondván azt, hogy hát ezek olyan ártalmatlan dolgok. Szeretettel ajánlom a testvéreknek azt, hogy délután, majd otthon vagy este csöndben tanulmányozzuk át Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első fejezetét. Ugyanis ott különös összefüggésekre mutat rá Pál apostol, nyilván Isten szent lelke vezetésé nyomán. Azt mondja tulajdonképpen, hogy mivel az emberek büszkék lettek az értelmükre, ezért egészen buta és ostoba dolgokat művelnek. Mivel Istent nem tisztelik Istenként, ezért az ő teremtményeit léptetik elő istenekké. Azokat tisztelik. És mivel Istennek nem adják meg azt a tiszteletet, ami egyedül őt illeti meg, ezért megzavarodik az egymással való kapcsolatuk is. Nem tisztelik és nem szeretik a mellettük lévő embereket, a másikat, csak tárgyként akarják használni a maguk élvezeteire. Lényegében az előbb emlegetett cselekedetek és a nemi élet mindenféle eltorzulása mögött ez van, hogy nem tisztelem és nem szeretem az embertársamat emberként, hanem tárgynak tekintem, és a magam élvezetére akarom használni. De hát ez a szemlélet valahonnan már ismerős lehet nekünk, hiszen annak idején a rabszolgatartó társadalomban a rabszolgákra tekintettek így. Ők csupán tárgyak voltak, és a tulajdonos úgy bánhatott velük, ahogy éppen akart. Nem félelmetes végig gondolni mindezt. Mi is egyre inkább rabszolgatartó társadalomban élünk. Rabszolgákká tesznek bennünket a hatalmon lévők, a pénz birtokosai. Ez is épp elég baj. De közben még mi is rabszolgákká tesszük egymást. Tárgyként használjuk a másikat a magunk élvezeteire, vagy éppen a magunk előmenetelére. Vajon nem itt keresendő a magyarázata annak, hogy önként, s majd, hogy nem dalolva hajtotta népünk nagyobb része bele a fejét az előbbi igába? A hatalmasok, a csak maguk karrierjét építő és a maguk vagyonát gyarapítók igájába? Hiszen hogy is érzékelné a sötétséget az, aki maga is sötétségben él? Ma az egész társadalom gondolkodását egyre inkább az jellemzi, hogy élvezeteket szerezni, haszonra szert tenni, lehetőleg gyors nyereségre eljutni, és azonnal kielégíteni mindenféle igényt vagy szükségletet. Ráadásul általában csak a testi szükségletekről van szó, mintha az embernek lelke nem is lenne. De ebben a helyzetben már a testi szükségleteit sem tudja igazán komolyan venni az ember. Módszeresen pusztítják sokan a testüket, alkohollal, nikotinnal, meg a szexuális partnerek gyakori cserélgetésével, és lehetne tovább sorolni, hogy mivel. Ha elolvassuk a római levélnek emlegetett első fejezetét, akkor láthatjuk azt, hogy döbbenetes. Tulajdonképpen az történik, ami ott le van írva, hogy mivé válhatunk mi, ha nem kell Isten, és nem kell Istennek a törvénye, útmutatása, védő korlátai. A farizeusok vaksága azonban abban is állt, hogy saját magukkal sem voltak tisztában, miközben pedig elbizakodott kijelentéseket tettek. A meggyógyított vaknak ezt mondják Jézusról: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Majd pedig hallottuk, hogy magának, a meggyógyult vaknak mondják azt, hogy te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. Szerintük Jézus is, a vak is bűnös. Mások bűnösök. De mi a helyzet velük? Saját szóhasználatuk nagyon sokat elárul róluk. Ez a bizonyos mi tudjuk. Hallottuk, hogy többször is előfordul. Így kezdik a mondatot. Mi tudjuk. Mi vagyunk az Istennel kapcsolatos ismeretek letéteményesei. Mi birtokoljuk az igazságot. Nem csoda, hogy az önérzetüket mélyen sérti a meggyógyult vaknak a megjegyzése, amikor azt mondja, hogy ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, ti, akik az ismeret igazság birtokosai vagytok, vagy annak tartjátok magatokat, nem tudjátok, honnan való Jézus. Mégis megnyitotta a szemeimet. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. A farizeusok azt gondolták, hogy ők mindent tudnak, hogy az ő életük rendben van. közben pedig kiderül, hogy ez a meggyógyított vak közelebb állt az Úrhoz. Hiszen ő rádöbbent arra, hogy Jézus, az a Jézus, aki őt látóvá tette, az csak a mennyből jöhetett, Istentől jöhetett. Ez a meggyógyult vak felismerte Jézus cselekedeteinek a jel voltát, és hallottuk, hogy leborulva imádta Jézust. Na, házasságokban is. Hányszor okoz feszültséget ez a fajta vakság? A másik a bűnös. A másik az oka a veszekedéseknek, a vitáknak, a kialakult helyzetnek. Ő tartozik nekem szeretettel, megértéssel, törődéssel. És hányszor elhangzanak közöttünk is ilyen mondatok? Én tudom. És azt, hogy aki ilyeneket mond és így gondolkozik, mivel járult hozzá a feszültséghez, nem veszi észre, vagy éppen nem akarja még saját magának sem bevallani. Sokszor apróságokkal kezdődik ez. Fáradtan mond valamit a férj vagy a feleség, olyat, ami a másiknak bántó. És hogyha nem tisztázzák azonnal, hogyha nem beszélik meg, lehetőleg minél előbb, akkor nő a keserűség, mint ahogyan a hólapta. Az is lehet, hogy a másik olyan állapotban van, hogy éppen túlságosan érzékeny valami miatt. Igazán nem kellett volna a szívére venni. Sokszor meg az az oka, hogy évek, évtizedek után sem ismerik egymást igazán a házastársak. Még mindig nem tanulták meg, vagy elfelejtették, hogy a másiknak mi szerez örömet, vagy a másik mire érzékeny, mi az, ami fájdalmat okoz neki. Néha pedig valljuk be, olyan önzők, durvák, komiszok és szeretetlenek tudunk lenni mi, éppen azokhoz, akik pedig a legközelebb állnának hozzánk. Olyan könnyen megalázza egyik társ, házastársa másikat, kibeszéli a titkait, megszégyeníti mások előtt. Sokszor meg egyszerűen közömbösek vagyunk egymással szemben. Sok bajnak a forrása az is, amikor felborul az Istentől rendelt rend a családban, s a gyermek kerül az első helyre, a házastárs meg ki tudja hanyadikra. Vagy éppen a pénz kerül az első helyre, vagy a munka kerül oda. Ráadásul még szép ideológiával, hogy értetek, teszem igazán, értetek, fáradozom annyit. Csak közben amiatt megy tönkre a házasság, meg a család. És ez egészen odáig fajulhat, hogy egyik megcsalja a másikat. És mi ennek a következménye? Az, hogy fáj minden ilyen sérelem. Egyre magányosabbnak érzi az ilyen házastárs magát a házasságon belül, becsapottnak, elhagyottnak, kiszolgáltatottnak. Hiszen abban csalódott, aki egyszer megígérte neki, hogy holtodik, hűséges gondviselőd, vagy segítőtársad leszek. Mindenképpen úgy érzi az ember, hogy elvettek tőle valamit, hogy tartozik a másik neki, hogy adósa a másik. És milyenek vagyunk mi emberek? az adóságot szeretjük behajtani, sokszor kíméletlenül. És az azzal kezdődik, hogy büntetjük az adósainkat. Talán úgy, hogy nem szólok a házastársamhoz. Majd megtudja, hogyha. Órákig, meg napokig nem szólok hozzá. Vagy éppen úgy, hogy megtagadjuk tőle azt, amiről tudjuk, hogy örömet szerezne neki. Ha a Bibliát, Isten beszédét olvassuk, akkor meg kell, hogy értsük és lássuk belőle, hogy minden ilyen jellegű büntetés. A Szentírás szellemiségével ellentétes. Még az is, hogy a nemi közösséget tagadom meg a másiktól, és azzal akarom büntetni. Mindenképpen repedés keletkezik a házasságban, a házasság épületén, és ezek a repedések olyan könnyen nőnek, egyre nagyobbak lesznek, és aztán egyre több kárt okoznak. Nem csak a házastársak életében, hanem a körülöttük lévőkében is. Hiszen vagy hidegháborús légkör uralkodik a családban, és azt teszi tönkre a gyerekeket, vagy pedig éppen nagyon is forró a levegő, és állandóan lőnek egymásra a házastársak. Minden apróság miatt. Mi a megoldás mindenre? Hiszen arról, hogy hogyan élünk, és milyenek a házasságok, és mi minden történik, azt gondolom mindnyájan tudnánk beszélni, sajnos. Kevésbé jókat is. Jézus itt azt mondja a farizeusoknak a kérdésükre, hogy talán mi is vakok vagyunk. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha látnátok, hogy vakok vagytok, akkor lehetne segíteni rajtatok. De mivel ti azt állítjátok, hogy láttok, és közben vakok vagytok, ezért vakoknak vak vezetői lesztek, és ennek tudjuk a következménye az, hogy mind a ketten a szakadékba esnek. Az igazán elgondolkoztató ebben az, hogy ezek a farizeusok ott voltak Jézus közelében. Nem egyszer hallották tanítását. És látták nem egy csodáját, és nem egy gyógyítását. És mégis vakok. Lehet, hogy számunkra is a megoldás valahol ott kezdődik, hogy eljutok idáig. Uram, hiszen én melletted, a közeledben vak vagyok. Én talán már évtizedek óta azt gondoltam, hogy én hiszek benned, és melletted vagyok, meg veled járok. És közben vak vagyok. De most megvallom szegénységemet, ürességemet, és úgy kérem, hogy add nekem azt az új látást, amivel te nyithatod meg az ember szemeit. Mert te vagy képes egyedül életet és világosságot adni. És milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztus úgy gondolkozik, és úgy viszonyul hozzánk, hogy vak vagy, és szeretnél meggyógyulni, akkor látóvá teszlek. Csak valld be, hogy vak vagy. Valld be, hogy nagyon sok mindent nem látsz meg. Valld be, hogy még engem sem látsz igazán, mert a lelki szemeid nem nyíltak még meg. És hogyha ezt Jézustól kérjük, akkor átélhetjük, hogy megnyitja a szemeinket, hogy láthatunk. És aztán vele látóként megtanulhatjuk egyre inkább elengedni a másik adósságait, tartozásait is. Megtanulhatunk szívből megbocsátani. És ebben segíteni fog az, hogy vakságunkból kigyógyulva kezdjük igazán meglátni, hogy nekünk is mennyi tartozásunk van az Úr felé. Hogy milyen adósok is vagyunk, és mekkora az adóságunk az élő Isten felé. Ezt is meglátjuk, de ugyanakkor azt is megérthetjük, hogy ő kész mindezt elengedni. Mert Jézus pont ezért jött, és pontosan ezért szenvedett ott a kereszten. Ő kész újra meg újra megbocsátani. És aki pedig ezt átéli, és minél többször átéli, azt tud igazán sokszor megbocsátani házastársának is, mindazoknak, akik körülötte élnek. Kérjük hát, és engedjük, hogy házasságunk és mindenféle kapcsolataink gyógyulása és gazdagodása rajtunk és velünk kezdődhessen el. Ámen. A 234. dicséretünket keressük meg. És kérjük a második és harmadik verszakok éneklésével, jer világosság, ragyog fel nekünk. Urunk, bárcsak szívből jövően tudnánk kimondani, hogy mennyire vakok vagyunk mi valóban. Milyen büszkék tudunk pedig lenni, amikor a teljesítményeinkre, az eredményeinkre gondolunk. De a vakságunkat éppen az is jelzi, hogy még ezt sem veszük észre. Hogy mennyi büszkeség, mennyi hiúság van bennünk, hogy mennyire magunk körül forgolódunk még mindig. Nem vesszük észre azt sem, hogy mennyire önzők vagyunk, hogy mennyire nem tudunk áldozatot hozni társunkért, egymásért, mennyire nem tudunk dolgokról lemondani, mennyire dolgozik még bennünk is az a vágy, amit a világban oly sokszor tapasztalunk, látunk, ami nagyon sokakat hajt, hogy én kaphassak, nekem adjanak, nekem jár, nekem legyen jó, én érezhessem jól magam. hány embernek, mintha nem is lenne más célja, csak ez, hogy én jól érezhessem magam. Bocsásd meg, hogy még azt sem látjuk igazán, hogy mennyire szegény így az élet, mennyire szegények vagyunk addig, amíg így gondolkozunk, és csak ez visz bennünket előre. És azt sem látjuk, hogy igazából ez nem is visz előre bennünket. Urunk, most arra kérünk, mutasd meg mindegyikünknek, hogy hol, miben vagyunk vakok. Mi az, amit pedig a veled való közösségben megláthatnánk, s amivel gazdagodhatna az életünk, gazdagodhatnának a kapcsolataink. Úgy kérünk téged, adj látó szemeket nekünk is. Hadd láthassunk meg elsősorban lelki szemeinkkel téged, annak, aki valójában vagy, hiszen téged sem látunk igazán. Hiszen sokszor úgy gondolkozunk rólad, mintha te is ember lennél. Csupán annyi lehetőséget, erőt, hatalmat tulajdonítunk neked, amennyit mi az emberi értelmünkkel el tudunk képzelni. Mondjuk mi azt, hogy számodra minden lehetséges, de amikor nehézségek között vagyunk, akkor a teljes kétségbeesésünk arról árulkodik, hogy igazából nem hiszük mi ezt. Urunk, bocsáss meg nekünk. Kérünk téged, hogy hadd láthassunk így téged valóban dicsőségesnek, mindenható Úrnak. És ugyanakkor azt is kérjük, hogy a veled való közösségben magunkat is hadd ismerhessük meg egyre jobban. Hogy ne gondoljuk egyáltalán azt, hogy mi jól ismerjük magunkat. És könyörülj meg így rajtunk, hogy megtanulhassunk elengedni adósságokat. Ne tartsuk számon, hogy milyen bántásokat kaptunk a másiktól, milyen sérelmek értek, hogy mivel tartozik nekem a másik, hogy mennyi mindent nem kaptam tőle, s aztán újra meg újra az óra alá dörgöljük. Urunk, erre annyira hajlamosak vagyunk, gyógyíts ki ebből bennünket. Segíts, hogy megérthessük Jézus Krisztusnak az áldozata mit jelent, hogy az ő kereszt halála, az, hogy magára vette a büntetésünket, ítéletünket, az azt jelenti, hogy minden bűnünkre van bocsánat. Csak ezt kérni kell, elfogadni, élni vele. És ez hadd késztethessen bennünket aztán arra, hogy mi is tudjunk szépből jövően megbocsátani egymásnak. Ne úgy, ahogyan sokszor odavetjük, megbocsátok, de nem felejtek. Ez nem igazi bocsánat. Te úgy bocsátasz meg nekünk, hogy a tenger mélyére veted, a hátad mögé, hogy többet soha nem emlegeted. Te valóban elfelejted. Úgy nézel ránk, hogyha mi őszinte bűnbánattal eléd vittük vétkünket, és elfogadtuk bocsánatodat, mintha soha meg nem történt volna az a bűn. Segíts hát nekünk, hogy mi is így tudjunk egymásnak megbocsátani. Formál bennünket, tisztogass szent lelked által. Köszönjük, hogy mindez lehetséges, hogy ezeket kérhetjük tőled, s bár tudnánk, mindig úgy állni eléd, úgy odaborulni inkább, mint ez a vak is, hogy te akadálytalanul munkálkodhass bennünk. Urunk, imádkozunk most a betegjeinkért is. Imádkozunk a testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért. Ők is hadd láthassanak meg lelki szemeikkel téged. és köszönjük azokat, akik már így láthatnak. Imádkozunk azokért, akik még, mivel nem látnak téged, egyedül vannak a nyomorúságukkal. Adj nekik is látó szemeket. Könyörgünk hozzád, Urunk, most. Azért a családért is, mely családtagjainak az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Urunk, azért imádkozunk, hogy békességedet, szeretetedet árazd a szívükbe, vedd körül őket ezzel, segítsd őket is, hogy túlláthassanak mindazon, ami most sötét vihar felhőként tornyosul fölöttük, körülöttük, láthassanak téged. S a te átölelő atyai karjaid között hadd vigasztalódhassanak meg. Áld meg, Urunk, egyházunkat, népünket, könyörülj meg rajtunk. Annyira kellene, hogy a vakságunkból kigyógyulhassunk, de te tudod ezt elvégezni. Kérünk, segíts abban nekünk, hogy eljuthassunk odáig, hogy meg tudjuk vallani vakságunkat, s vágyakozzunk gyógyító szeretetedre. Maradj velünk a ránk következő napokban, a hétköznapokban is, hogy hadd járhassunk mindenkor a te világosságodban. Amen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Az elmúlt héten, ahogyan azt az imádságban is hallottuk, meg kellett állnunk ravatal mellett. Özvegy Körtvéesi Lászlóné Hunyadi Rózától búcsúztunk, aki 1931. május 12-én Gáborjánban született, és ezesztendő január 14-én Budapesten hunyt el. Kívánunk most is a gyászoló család tagjainak Istentől vigasztalást, békességet és erőt. Most figyeljünk tovább gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Örömmel jelentem azt, hogy múlt vasárnap istentiszteletünk után a tejázásra, a beszélgetésre, mint egy 30-an maradtunk itt. Ez azért is nagy öröm számomra, mert ugye ez volt az első alkalom, az első ilyen alkalom, amikor lehetőségünk volt arra, hogy istentisztelet után lent a gyülekezeti teremben még együtt maradjunk, és egymással ismerkedjünk, beszélgessünk. Én nagyon hálás vagyok ezért Istennek, és remélem, hogy folytathatjuk ezt tovább. A tejfőzést és a terítést nyugdíjas körünk egyik kedves tagja vállalta, köszönjük neki a szolgálatot. A délutáni családi istentisztelet is egy héttel ezelőtt kötetlen beszélgetéssel folytatódott, szintén lent a gyülekezeti helyiségben. Köszönjük a munkáját annak a három testvérünknek is, akik süteménnyel kedveskedtek a gyermekeknek, minden résztvevőnek. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok alkalmaira. Szerdán 9 órától megtartjuk a nyugdíjas délelőttöt. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz. Pénteken 15:30 a gyermekek számára konfirmációs óra, este 7:00-tól ifjúsági biblióra, szintén 7 órai kezdettel pedig bibliaköl lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10:00-tól lesz istentisztelet, és mivel a hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaóra is lesz, tehát készüljünk így a vasárnapi istentiszteletre, illetve a következő vasárnap délelőtre. Ugyancsak megtartjuk a gyermekórákat is, egy hét múlva is, 10 órai kezdettel, lent a gyülekezeti helyiségünkben, és örömmel hirdetem azt is, hogy az egészen kicsi gyermekekkel pedig itt a templomunk szintjén van lehetőség arra a volt segédlelkész lakás szobájában, hogy hallgathassák a szülők az istentiszteletet. Azt a kérést, amelyet már egy héttel ezelőtt is a testvérek elé terjesztettem, szeretném megismételni, hogy elfogadunk örömmel feleslegessé vált, kinőtt, de még jó állapotban lévő, tehát használható kiságyat, illetve járókát. Egy járókát már kaptunk, nagyon, nagyon köszönjük annak a testvérünknek, aki felajánlotta, de még szükség lenne további kis ágyra is, illetve adott esetben még járókára is, illetve hogyha pólyázó is van ilyen, amely már feleslegessé vált, és nem tudunk mit kezdeni vele, itt tudnánk használni. Szeretném a testvérekkel megosztani azt a tervünket is, amelyet már egy ideje Isten előtt hordozunk imádságban, hogy szeretnénk baba-mama kört is indítani itt a gyülekezetben, hiszen tudjuk azt, hogy az édesanyák a pici gyermekekkel elég nehezen tudnak kimozdulni, és nem biztos, hogy mindenkinek alkalmas a vasárnap délelőtti időpont is, tehát a vasárnapi istentisztelet ideje. Ezért szeretnénk biztosítani számukra egy ilyen lehetőséget, amikor hétközben is együtt lehetnek. Arra gondoltunk, hogy szerdán délelőtt találkoznának ők is, tehát akkor, amikor a nyugdíjas testvérek lent a gyülekezeti helyiségben együtt vannak, ugyanakkor itt fent a babás szobában, most már hogy nevezzem így, együtt lennének az anyukák, illetve itt lehetnének a kisbabák. Egyelőre az lenne a kérésem, hogy ezt a hírt vigyük és terjesszük, és hogyha van az ismeretségi körünkben ilyen anyuka, kisbabával mondjuk neki, hívjuk neki, és majd hirdetni fogom a kezdési időpontot. Egyelőre tehát ez a kérésünk, hogy vigyük ennek a hírét, és terjesszük minél szélesebb körben. Február 7-én, tehát szombaton, 6 órai kezdettel templomunkban zenés áhítat lesz, plakát is kint van már egy ideje, és szórólapokat is osztogattunk, ne felejtkezzünk el róla. Énekel a Pomázi Református Gyülekezet énekkara. Mivel Pomázról fognak érkezni, és mivel esti órákban, és mivel szolgálatként énekelnek itt közöttünk, ezért arra gondoltunk, hogy megvendégelnénk őket, tehát szendvicset készítenünk mindenképpen számukra. Ezért azt kérem, hogy aki ebben tudna segíteni, az istentisztelet után egy néhány percre maradjon már itt, és akkor megbeszéljük még a továbbiakat. Hirdetem a következő keresztkérdések kurzust is, amely február 16-án hétfő este kezdődik 7 órai kezdettel, február 10-ig lehet jelentkezni a lelkészhivatalban, illetve nálam, meghívókat is tudunk adni. Azt kérem, hogy vigyük ennek is a hírét, hiszen ez a keresztkérdések kurzus valóban egy olyan lehetőség, ahol ki lehet gyógyulni a vakságból, ahol Istennek mint egy lehetőséget adunk arra, hogy ezt a munkáját rajtunk elvégezhesse. Továbbra is várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeit, beszámolóit a húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe. Ezeknek az írásoknak a beadási határideje február 20-a. Hirdetem azt is, hogy várják a jelentkezőket a Bármadas Református Általános Iskolába, Budapestre. Nyílt nap lesz február 11-én szerdán 7 óra 45 perces kezdettel. Tájékoztató füzetet az iskoláról tudok adni az érdeklődő testvéreknek, tehát forduljanak hozzám bizalommal azok, akiket érdekel ez a lehetőség. Az adakozás lehetőségét említem még. Tudjuk, hogy Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. 239. dicséretünket keressük meg, és énekeljük befejezésül az első, harmadik és negyedik verszakait, a negyediket majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.